Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Fesztivál.
Kedden elindul a Margit-szigeti szabadtéri színház idei nyári szezonja. Ez ugye minden évben egy nagyszabású koncerttel kezdődik, jellemzően a Nemzeti Filharmonikus Zenekara közreműködő, illetve van mindig egy vendégművész, ezúttal az ön személyében. Úgy láttam, hogy egy nagyon sokszínű, sok tételből álló műsorral várják az érdeklődőket. Kezdjük is ezzel, hogy van-e önnek kedvenc eleme a műsorban, és hogyan állnak eddig a készülés a próbák.
Mind a két mű, amit elő fogok adni, Chopin András Pianáta és Nagy Polonéza, illetve Liszt Magyar Fantáziája kedvenc versenyműveink közé tartozik. Nyilvánvalóan a Liszt Ferencet nem kell magyarázni, hiszen minden zongoristának a kiinduló pontja és a legnagyobb vezércsillag a Liszt Ferenc. És hát Chopin a zongora költője tulajdonképpen talán a legnépszerűbb zeneszerzők egyike a nagyvilágban. Így két olyan művet játszottak, amely nem csak a közönségnek jelent mindig örömet, hanem nyilvánvalóan az előadónak is egy olyan újra felfedezést adnak ezek a sokszor játszott művek, amely a teremtésnek a lehetőségét adják. Főleg egy ilyen koncerten, ahol a világ egyik legjobb zenekarával, a Magyar Nemzeti Filharmonikusokkal játszhatok, Madaras Gergely vezényletével, és én kiváltképpen szeretek szabad téren játszani. Egy szép, remélhetőleg egy szép, már majdnem nyár közeli élményben lehet része a közönségnek, és azt, hogy ott az zongoristának az ujjai között átfúj egy kis lágykellő, az mindig van egy hozzáadott értéke, valahogy a természettel együtt élni, a természet muzsikáját hallani és érezni magunkon.
A Nemzeti Filharmonikusokkal volt már korábban is fellépése, ezt a két konkrét művet játszották már közösen korábban?
Közösen még nem. Rachmaninov összes zongora versenyét adtuk elő egy jó pár évvel ezelőtt, illetve a jövőben is fogunk együtt játszani. Úgyhogy ez kihívás ilyen szempontból mindig, amikor egy versenyművet először játszunk együtt. Ugyanakkor hát a zenekar fantasztikus minőségét, a karmester felkészültségét nézve biztos vagyok benne, hogy nem az lesz a kérdés majd a próbákon, ami majd most fog elindulni a napokban, hogy a darabot a lehető legjobban előadjuk, hanem inkább az, hogy hogyan formázzuk meg ezeket a remek műveket, hiszen nyilvánvalóan az értelmezése egy műnek nem csak az, hogy a lehető legjobban adjuk elő, hanem hogy hogyan tudjuk esetleg valahogy másképp megmutatni a közönségnek. Ez a két versenymű talán a legjátszottabb versenyművek közé szorítkozik, tehát érdemes egy kicsit leporolni, és valami újat adni a közönségnek. Ráadásul ugye a Nemzeti Összetartozás napja kibúszva ennek a koncertnek, és ugye lengyel zenét és magyar zenét adok elő, amely nemzeti öntudatot is, népzenét is mutat. Polonéz, mint lengyel tánc, a magyar fantáziában pedig a csárdás, mint magyar tánc jelen lesz. Így ebből az aspektusból is érdemes egy kicsit újra gondolni, és a népzenéhez közelíteni a klasszikus zenén belül.
A két mű közül melyik enged nagyobb szabadságot itt az említett leporolásban? Hogy látja, melyikben lehet akár egy kis mozgástér?
Nyilvánvalóan a magyar fantáziája talán nagyobb teret ad, mint Chopin Andantes Pianáta és Nagy Polonéze, már csak azért is, mert Liszt a kottában nagyon sokszor jelzett olyan utasításokat, amelyek konkrétan erre utalnak. Például azt, hogy ad libitum, tehát tetszés szerint, vagy alla cingarese, azaz cigányosan, ugye Liszt Ferencet a magyar melódiákat a cigány zenekaroktól, népi zenekaroktól gyűjtötte. Tehát ebben van egy kis játék, de minden zenében van egy kis játék és egy kis rugalmasság, ha csak a Chopini rubátóra, vagy a szabadságra gondolunk. Itt ugye mindig az a kérdés, hogy a partner, akivel együtt játszunk, mennyire tudja átélni és együtt élni a szólistával vagy a zenekarral, hiszen ugye ezt nem lehet begyakorolni, ezeket a szabadságot. De biztos vagyok benne, a tapasztalat is ezt mondja, hogy a Nemzeti Filharmonikusok és Madaras Gergellyel meg tudjuk valósítani ezt a fajta lebegést és ezt a fajta zenével való együtt élést, együtt gondolkodást a színpadon. A próbák azok rendkívül fontosak és nyilván biztonságot adnak, de a koncerten be kell dobni a gyeplőt, és muszáj, hogy egy kicsit elengedjük a fantáziánkat, és megpróbáljuk magunk képére formálni az adott darabot.
Egy ilyen jellegű koncertet mennyivel a fellépés előtt kezdenek el próbálni? Ez csak egy-két nappal előtte esedékes?
Maga a próbák azok egy-két nappal esedékes, tulajdonképpen a felkészülési időszak közösen az ennyi, de nyilvánvalóan a zenekar is, és jó magam is évek óta játsszuk ezeket a versenyműveket. Tehát itt önmagában a hangok megtanulása, csiszolása, az a műhelyi munka az egyedül valósul meg. Jó magam, aztán ezt a két versenyművet több mint 20 éve jártam. Tehát ilyen aspektusban ugye egy folyamatos csiszolással, érlelésről van szó. Remélem, hogy majd most Margit szigeten egy olyan előadást hallhat a közönség, amely ennek a majdnem 20 évnek az eszenciáját képes lesz megmutatni.
Színház. Minden eddiginél több, mint egy 80 program, köztük színházi és tánc előadások, koncertek, filmvetítések, előadói estek várják a közönséget idén a Városmajori szabadtéri színpadon. Benkő Nóra igazgató jelezte, hogy az Örkény Színházzal közösen ősbemutatóra készülnek, az Escape a Don Quixote projekt című darab premierjét július 5-én tartják a Városmajorban. Újdonságként említette, hogy az augusztus 24-én kezdődő Szemle Plusz programsorozatban a 12 verseny előadás mellett 6 színi iskola is bemutatkozik. Kiemelten az 5. nyári évadot szervezi meg csapatával, az idén azokat az ügyeket szeretnék a program fókuszába állítani, amelyek a legfontosabbak számukra. Ezek között említette a vidéki előadások, a határon túli színházak és a független színházak bemutatását, és az évente koprodukcióban létrehozott saját előadásuk megvalósítását. A nyári évadot Reisz Gábor Magyarázat mindenre című filmjével indítják június 4-én a Nemzeti Összetartozás napján. A koprodukcióban megvalósuló saját bemutató és a Szemle Plusz programsorozat mellett 2-2 gyermekkoncertet, filmvetítést és táncelőadást, 6 koncertszínházi előadást, 8 tematikus sétát, valamint 17 színházi előadást terveznek, sorolta, hozzátéve, hogy 15 befogadott programmal is várják a közönséget. Kiemelte, hogy a meghívott színházi produkciókat több mint 300 előadás közül választották ki. Fellép a Kaláka Együttes és Halász Judit a Barabás Lőrinc Kvartett Szenával, Gubik Petra a Budapest Klezmer Band, Horgas Eszter Kós Rékával, de hallható lesz Kis Tibi és az Aranyakkord, valamint a Magashegyi Underground Beg Zolival, emelte ki az igazgató. Hozzátette, reményeik szerint a tavalyihoz hasonlóan több mint 40 ezer ember számára kínálhatnak minőségi kulturális programokat a nyáron. Mácsai Pál, az Örkény Színház igazgatója elmondta, szoros együttműködésük akkor alakult ki, amikor a színház átépítésekor a Városmajori szabadtéri színpadon játszottak. Kiemelte, a jövő évadban számos ősbemutatót terveznek, ezek között van az Escape a Don Quixote projekt című darab, Kovács D. Dániel rendezése is, amely a nyári bemutató után a színház repertoáriára kerül. A sajtóanyag szerint gyerek előadásokkal, helytörténeti sétákkal is készülnek, emellett új műfajként önálló esteket is rendeznek. Csernus Imre és Vámos Miklós mellett Steigerwald Krisztián generáció kutató és Bősze Ádám zenetörténész is látható a sorozatban. Egy személyes előadással lép fel Mucsi Zoltán Egy életem című stand-up estjével. Látható lesz Hernádi Judit és Kern András kettőse az Orlai Produkciós Iroda Kalamazu című előadásában. A 6 színtől érkezik a Garzon Pánik, Pálos Hanna és Klem Viktor főszereplésével. A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színháza Ne most, drágám című bohózatot játsza. Látható lesz a Vidám Színpad magyar slágereket felidéző Ments meg szerelem című előadása és a Lárpullár Társulat Légitársaság című produkciója is. Ibsen Babaház című darabja a Miskolci Nemzeti Színház előadásában, a Fösvény a Szolnoki Szigligeti Színház produkciójaként látható. A programban helyet kapott a Lope Társulat Bármi lehetséges, ha elég erősen gondolsz rá című alkotása. Az Orlai Produkciós Iroda Máté Gábor rendezésében mutatja be a Skorpió című tragikomédiát. A tavaly bemutatott Még egy kört mindenkinek című előadást is újra műsorra tűzik, a Három magas nő című drámát pedig az Art Színtér produkciójaként láthatja a közönség a Városmajorban. A Carmen Plus című produkciót hozzá a Kortárs Balett Szegedről, ezúttal a Carmen és a Vadak című táncprodukció is látható egy estén. A Duda Éva Társulat Frida Kahlo mexikói festő életét és művészetét dolgozza fel a Frida az élet múzsája című előadásban.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
Kerékpáron kicsikkel. Teljesíthető túrák a Tiszató körül családosoknak. A Tisza-tó körüli kerékpáros hálózat különlegessége, és ami miatt a családosok igazi kedvencévé vált az elmúlt évek során, az utak védett jellege. A teljes kör során elvétve sem találkozhatunk gépjárműforgalommal. Mindemellett a kör végig sík terepen halad, így a legkisebbeknek sem okoz kihívást a tekerés. Poroszlósarút kerékpár túra, 21 km. Az egyik legrövidebb túraútvonal, de annál több izgalmat rejt a család minden tagjának. Poroszló a Tisza-tó ökoturisztikai központja, valamint kerékpár és vízitúrák gyakori kiinduló pontja. Megtekinthetjük itt a tiszatavi ökocentrumot, ahol Európa legnagyobb édesvízi akváriuma mutatja be a környék gazdag élővilágát. Következő állomásként a térség legkisebb települését, Új-Lőrinc falvát érdemes célba venni, ami igazi paradicsom a nyugalmat keresőknek. Sarulon érdemes kicsit bóklászni, a népi építészet neves vályogtéglás, nádfedeles épületei között, mielőtt a kört bezárva visszatérünk Poroszlóra. Tiszafüred egyek kerékpártúra, 33 km. Tiszafüred, a Tisza-tó igazi fővárosa, számos nevezetességgel várja a kerékpárosokat. Mivel körtúráról beszélünk, érdemes a település felfedezését a kör végére időzíteni. A túra során érintett másik település, egyek, igazi természetbarát turista csalogató. Megleshetjük itt például a pusztakócsi mocsarakban honos ritka és védett madárfajokat. Poroszló Tiszafüred Tiszadorogma kerékpártúra, 46 km. Az útvonal igazi különlegessége a Poroszlót Tiszafüreddel összekötő szakasz. 7 kilométeren át hidakon, az állóvízbe épített gátakon vezet az utunk, ahol nádasban, ártéri erdőkön keresztül tekerve csodálhatjuk a tájat.
Kiállítás.
Páratlan nemzetközi kiállítás nyílt a budapesti Abigail Galéria és aukciós házban. A nagyszabású nemzetközi tárlat igazi művészeti kuriózumot tár a műgyűjtők, befektetők és a műkedvelők elé. 38 világhírű művész alkotása közül válogathatunk. A kiállító művészek 14 országból érkeznek, és több mint 100 alkotásuk lesz megtekinthető, illetve megvásárolható a kiállítás ideje alatt. Olyan ismert alkotók munkáit mutatják be a magyarországi műkedvelő közönségnek, mint például Haruhiko Sunagawa, Gail Burmand, Daniel Despirt, vagy a dinamikus innovatív MADI irányzat képviselői közül Vincenzo Maschia és Gianfranco Nicolato. Több művésznek most először lehet megtekinteni a műveit Magyarországon.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Az anyává válás, a gyerek születését megelőző események és a kisgyerekes élet hétköznapi pillanatainak megmutatásával egy szerelem történetét is elmeséli a Gyerek című regény szerzője. Kiesti Annestatter Skomsvold könyvében megjelenik az elköteleződéstől, a gyerekvállalástól való félelem, ahogyan az is, milyen bátorság kell ahhoz, hogy az életünket megosszuk valakivel, és milyen csodálatos, hogy ezt mégis megmerjük tenni. A stúdióban a regény fordítója Petrikovics Edit és a Tipotex kiadó szerkesztője Juhász Emese.
Ez egy őszinte könyv. Váltakoznak a nézőpontok, hol a gyermekét szólítja meg, hol egyes szem első szemében beszél el visszatekintő történeteket, nagyon mesterien vannak az idősíkok. Összevágva, tehát egy nagyon tudatos szerkezetről árulkodik a könyv, és ennek ellenére mégis ez az őszintesség, ami a legelemibb élmény volt nekem olvasás közben, ez mégis valamiféle frissességgel és újdonsággal szolgált, és arra jutottam magamban, hogy mindannyian, és talán ez a legérdekesebb a könyvben, biológiai és társadalmi létezők vagyunk, és az anyaság az egy krízis helyzet. Té tud válni a szülés és a szülés utáni kisgyermekes időszak, de hogy ő ezt a társadalmi és biológiai beágyazottságunkat egyfajta értékítéletmentes szemszögből tudja nézni. Tehát ez a könyv olyan, mintha magadhoz beszélnél. Mintha gondolkodnál, amikor senki nem ítél meg téged, senki elvárásának nem akarsz megfelelni, és ettől tudsz őszinte lenni. De ő ennek megtalálta az irodalmi formáját, és én ezt látom a könyv nagy erényének.
Beszélhetünk arról, hogy ki ez a nő valójában, tehát milyen korban találkozunk vele, és mikkel kell neki együtt élni, akár a múltjából, ami
ami miatt úgy tűnik a regény elején, hogy nagyon bizonytalannak érzi magát, vagy elveszettnek bizonyos helyzetekben.
Felmerül a kérdés, hogy mennyire nevezhető autofikciónak a könyv, illetve mennyire tényleg pusztán a saját életéről ír egyébként a szerző. Azt lehet tudni, hogy ő matematikusnak, illetve informatikusnak tanult, és ott a 20-as évei közepén volt egy betegsége. Ez, ahogy utána néztem, ez egy krónikus fáradtságszindróma volt. És ugye tudjuk, hogy ez nem csak egy fizikai kimerültség, hanem egy mentális szellemi kimerültséget is hoz magába.
Tehát sok időt töltött fiatalként egy szobában lényegében.
Igen, és akkor tulajdonképpen ő félbe is hagyta miatt akkor a tanulmányait, és a szüleihez költözött haza, és ugye erről is ír, hogy a apukája járt haza neki rántottát csinálni, mert hogy egyébként nem is evett volna, tehát hogy nem volt nagyon jó paszban, és az, hogy utána elkezdett írni, az igazából pont ott is történt, hogy ilyen pici cetlikre írt, mint ahogy utána egyébként elmeséli, hogy amikor a kislánya, a második gyermek, akivel már tudott írni, ugyan az első gyermek születése után ott nem voltak, ellopták tőle a szavakat, meg nem érezte magát késznek erre, vagy bénultnak érezte magát, hogy ott is ugye leírja, hogy a kislány ott van a hordozóba rajta, és a polcra helyezett írógépen ír, és egyébként meg tele van a hálószobának a fala ilyen kis posztitekkel ragasztva, hogy tulajdonképpen ez a nevezhetjük talán egy gyógyulási folyamatnak, vagy az, hogy kezdett jobban lenni, ugye annak idején fiatal korában is, amikor így szavakról szavakra apránként megírta az első regényét, ami egyébként magyarul is olvasható, és itt is, amikor már úgy kezdi magát lelkileg összeszedni, illetve sokkal jobb paszban van eleve, tehát azt ő maga is írja a könyvben, hogy a második gyerek szülése után, és emiatt van is benne egy, hát, bűntudat
igen, ez érződik,
hogy
igen.
Hát, hogy mikor a kisfia megszületett, az első gyermek, akkor úgy nagyon nem érezte jól magát, tehát, hogy fizikailag is összetörte a dolog, de hogy ennek ugye megvolt a lelki vetülete is, mert hogy hát alapjaiban rengeti meg a világát. Már a várandóság ténye is nagyon sokszor az embernek, de hogy utána, amikor már úgy kézzelfoghatóan ott van minden, és hogy ez már sosem lesz olyan, mint az előtt, vagy legalábbis nagyon sok évig nem. Maga ez az egész írás dolog is, igazából létforma, meg valahol egy túlélésnek a záloga tulajdonképpen. Tehát neki ez az egyetlen kapaszkodója iszonyatosan sokáig.
Közben eszembe jutott, hogy mennyi nő szerzőnél olvasom ezt a dilemmát, hogy tudok-e írni, amikor megszületik a gyerekem.
Igen, ez egy nagyon nagy irodalmi, nemzetközileg is, és a magyar irodalomban is a női szüléstörténetek, meg az anyaság, mint olyan feldolgozása, és szerintem ez egy nagyon örvendetes, meg egy társadalmilag progresszív dolog. Az Uppsalai Egyetemen egy irodalmár írt például egy tanulmányt arról, 2018-as a gyerek, és abban az évben Norvégiában...
Ez a könyv?
Igen, négy az anyaság témájával foglalkozó regény jelent meg. És úgy találja, hogy mindegyik regény ebben a nagyon emancipált, nagyon jóléti norvég társadalomban tulajdonképpen érzik a nők, jogosulta akarják tenni ezt a döntést, hogy ők gyereket vállalnak. Íróként, alkotóként. Nálunk nyilvánvalóan más a helyzet, nincs ilyen társadalmi beágyazottság, de az, hogy egy nőnek, az viszont egy univerzalizálható általános tapasztalat, a társadalmak és a szociális környezettől függetlenül, hogy a nőknek akkor, amikor meghozzák ezt a döntést, akkor az ne egy magától értetődő, ne egy olyan döntés legyen, amelyet valamiféle természeti törvénynek tekintünk, hogy egy nőnek anyának kell lenni. Tehát ezek a regények pont arról kezdenek el beszélni, de mindenek ellenére ez irodalom. Ez egy nagyon kifinomult, nagyon lehelet finom, nagyon különleges, nagyon elegáns irodalom.
A párkapcsolatáról fontos beszélni, és ugye, hogyha egy korábbi traumáról volt szó, nem csak a betegség az, amivel meg kell küzdeni, mint emlékkel, vagy mint olyan helyzettel, ami újra előkerülhet az életében, hanem elvesztett egy barátot, aki talán több is volt, mint barát. Ezt nem tudjuk.
Nem derül ki, ezért így teljesen. Tehát, hogy én ott nagyon sokat dilemáztam, hogy igen, tehát ő a ven, tehát a barát szót használja, és nem a boyfriend értelmet, tehát hogy arra ugye külön szavuk van a norvégoknak, de hogy nyilván, hogyha szerelmi kapcsolat is volt ez, akkor hát vagy egy oldalú volt a férfi részéről, de hogy azért leírja a szerző is, hogy hát ő is nagyon megszerette, vagy megkedvelte, de hogy azért nincs kimondva, hogy akkor ez mi volt. Tehát így ezt lehet értelmezni egy ilyen kikényszerített, kicsit rátelepedő kapcsolatnak egy olyan férfi részéről, aki egyébként egy iszonyatosan önpusztító életet él.
Igen, alkoholista volt, alkoholista, és ebben nem volt, tudott neki segíteni ez.
És ő a tanára volt egyébként, hát azt hiszem, hogy az első író kurzuson, ahova járt, és ő volt az az ember, aki belé tényleg ilyen szakmai összhangot talált a szerző, a narrátor, és hát ez elég erős nyomot hagyott az ő életében. Tehát, hogy maga szerintem eleve a kapcsolat is, tehát ez az egész, ahogy végignézte az önpusztító folyamatot, meg nyilván az is, hogy végül véget vetett a férfi az életének, hogy az olyan őrületes hatással volt rá, hogy nem ismert nagyon új kapcsolatba lépni. Éveken keresztül tartott, mire ugye Búval, aki utána a gyermekének az apja lett, belemert egyáltalán vágni abba, hogy akkor így közel engedjen magához bárkit.
Hát most esetlenség szó jut eszembe, de az a furcsa húzd meg, erezd meg kapcsolat, ami az elején kialakul köztük. Az ember lát ilyet a hétköznapokban, nem? Hogy akarunk együtt lenni, de nem megy.
Meg tényleg az, hogy ez a szegény férfi ott valami 5 éven keresztül küzdött csak azért, hogy találkozzanak, vagy megígyenek
észrevegyék.
Szépen le is írja a szerző, hogy akkor így mit válaszolt, mire, hogy miért nem ér rá. Tehát, hogy valahogy úgy mindig került ezt az egész dolgot, és utána belátja, hogy igazából ezekbe így merni kell belemenni, és rengeteg dolog tök jósul el a könyvben. Rengeteg annyira szívet melengető mozzanat van, főleg ott, amikor a kislányával kapcsolatban ír dolgokat, tehát hogy az a felfoghatatlan szimbiózis, ugye, ami az anya és a gyerek között van, tehát valami elképesztő az egész, meg egyébként így a párjával, a gyermekei apjával is az, amikor így leírja, hogy mennek a nagyobbik kis gyerekért az óvodába, és akkor így gyakorlatilag zavarba jön attól, hogy meglátja a párját a parknak a túloldalán, és hogy ilyen lesütött szemmel várja, mert hogy valahol fel se fogja ezt az egészet az ember, hogy mekkora mázlia van az, hogy amúgy ott van neki ez az ember, meg ott vannak ezek a szuper gyerekek. Az is, amilyen finomsággal van leírva, ilyen tényleg elképesztő.
Juhász Emese, a kiadó szerkesztője és Petrikovics Edit műfordító volt a Könyvben utazom vendége. Kiesti Annesdatter Skomsvold, a Gyerek című regényéről beszélgettünk, amely a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.